korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Máté evangéliumából idéztem. Tartalmas rádiózást kívánok. A szerkesztőt Fodor Endrét hallják az Inter Arma Caritas 14. évfolyamának immár 568. adásában. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Először műsorunk tartalmáról. Magyarország katonai ordinárius a június 5-én csütörtökön felvételi beszélgetést tart azok számára, akik elhivatottságot éreznek az áldozópapi hivatásra, és a Magyar Honvédség kötelékében katonalelkészként szeretnének lelkipásztori szolgálatot teljesíteni. Ennek kapcsán idézem Takács Tamás ezredessel, a lelkészikar vezetőjével készített korábbi beszélgetésemet.
Az az ember, aki próbatétel elé áll, az lehet, hogy elfárad. A fáradtság a nehézség után fogja érezni, hogy már ezt is sikerült megcsinálnom, erre is képes vagyok. És egy idő után tudja értékelni pont az akadályok által a kevesebbet is. Az az ember, akinek látszólag teljesen simán megy az útja, nincsenek akadályok, nincsenek próbák, az az ember egy idő után a legnagyobb jóságot sem fogja tudni értékként kezelni.
Folytatjuk Nádosi Alfonsz hadinaplójának felolvasását.
Végre éjjel fél háromkor, amikor a mellettem levő kosár tetején is elfáradtam, a tulaj a parancsnok, ide vagy oda. Hú, de rövid idő alatt megutáltam ezt a jellemtelen embert. Melléjén ültem. Mocorgott, de aztán elhallgatott.
És következzenek a részletek. Magyarország katonai ordináriusa, Berta Tibor dandártábornok, tábori püspök 2025. június 5-én csütörtökön 10 órától felvételi beszélgetést tart azok számára, akik elhivatottságot éreznek az áldozópapi hivatásra és a Magyar Honvédség kötelékében katonalelkészként szeretnének lelkipásztori szolgálatot teljesíteni. A katonai ordináriátus a felhívásában többek között kiemelte, hálát adunk minden nap az aratás urának, hogy gondviselő jósága az elmúlt 30 esztendőben mindig küldött olyan munkásokat közösségünkbe, akikben megvolt az a lelki és fizikai alkalmasság, készség és hajlandóság, hogy a katonapapok sajátos küldetésével végezzék az áldozó papság nemes szolgálatát a Magyar Honvédségben. Most felidézem Takács Tamás ezredessel, a lelkészikar vezetőjével készített beszélgetésemet a tábori lelkészi munkáról. Takács Tamás ezredes a Honvéd vezérkarnál, a Magyar Honvédség összhaderőnemi műveleti parancsnokságnál végzi munkáját a lelkészikar vezetőjeként. Egerben 1991. június 15-én szentelték pappá. 2000-től áll a katonai ordinariátus szolgálatában. Egy korábbi beszélgetésünket idézem.
A tábori lelkészi szolgálat működését tekintve egy lelkészikar vezetőjének milyen felelőssége van abban, hogy a lelkészek milyen munkát végeznek?
Én úgy gondolom, hogy egy vezetőnek a feladata inkább az irányítás, illetve a segítés. Valaki egyszer azt mondta, hogy ha valaki úgy érzi, hogy vezet, de nem követi senki, az csak sétál, és sétáló emberből meg éppen elég van a világban. Tehát nem gondolom azt, hogy túlságosan mélyen bele kell vatkozni másoknak a munkájába, a tevékenységébe. Én úgy gondolom, hogy egy lelkészi kar vezető, vagy egyáltalán ilyen típusú vezető, inkább egy olyan beosztást jelent, akinek meg kell tanulnia időnként kapcsolatot teremteni, főleg akkor, ha erre kérik. Fölöslegesen beleavatkozni mások munkájába, életébe, ha csak nincsen rá külön szükség, én nem gondolom, hogy érdemes lenne, de alapvetően mint lehetőségnek kell ott lenni a többiek mellett.
Úgy gondolom, hogy aki több éve szolgál tábori lelkészként a szolgálatban, kellő tapasztalatot szerez arra, hogyha csatlakoznak további tábori lelkészek, akkor tanácsaival, javaslataival, meglátásaival kellő táranyaggal rendelkezik már ahhoz, hogy informálni tudja a kollégákat. Mennyire tud valaki a hivatásában, a tábori lelkészi szolgálatban elköteleződni, a hivatásának élni, és nem a mindennapok rutin feladatait megoldani és teljesíteni?
Én úgy gondolom, hogy pont a tábori lelkészi szolgálat az, ahol nincsenek rutin feladatok, így aztán ez a probléma nem is merül föl. Viszont pont abból fakadóan, hogy szinte minden nap, minden óra más, sokszor előre kiszámíthatatlan, így gyakorlatilag majdnem mindenre készen kell lenni folyamatosan. Ezt egyetlen egy módon tudja megtenni az ember, hogyha mindig ott van azokkal, akik ezt a változatosságot okozzák. Persze nyilván készülgetni lehet dolgokra, de ha valaki az emberségében normális, megmarad őszinte embernek a kapcsolataiban is őszinte, akkor valószínű, hogy a hirtelen elé álló problémákat, feladatokat is tudja kezelni. Nem gondolom, hogy különösen extra tulajdonságokra van szükség. Persze nyilván feladatellátáshoz biztos kell némi plusz fizikai, mentális erő is, de a legfontosabb az, hogy valaki emberileg normális legyen. Ha az emberségében nincsen hiba, akkor az összes többi pótolható, segíthető, javítható. Ha abban hiba van, akkor az összes többi az már igazából semminek számít.
Mennyiben formálódik a tábori lelkész jelen esetben ön? Ha arra gondolok, hogy 23 éve azért már a katolikus tábori püspökség szolgálatában van, de ezt megelőzte idézőjelesen kinn az életben kápláni, sőt plébánosi szolgálat is. Szóval ez alatt a 23 év alatt mennyiben formálódik a látásmódjában, a hitéletében egy lelkész?
Nem gondolom, hogy a hit életet, a vallásosságot és az jó értelembe vett emberi életet szét lehet, vagy szét szabad választani. Én úgy gondolom, hogyha mind a kettőben a saját maga szintjén őszinte az ember, még akkor is, hogyha ez nem mindig felel meg a külvilág támasztotta elvárásoknak. És nyilván ez alatt nem azt értem, hogy feltétlenül ki kell lógni a sorból, de nem mindig annak kell megfelelni, ami egy megszokás alapján kialakult kép a papról, a tábori lelkészről. Én amennyire visszaemlékszem, civil egyházmegyis papként is, sokszor másképp működtem, mint ahogy azt a szokások megkívánták volna. És ez nem jelentette azt, hogy ők ezt nem fogadták el, azok, akik körülöttem voltak. Sőt, egy idő után valahol szimpatikus is volt számukra, hogy nem csak az a fajta típus létezik, amiről ők hallottak, tanultak, régen láttak, hanem van valami fajta más is. Ha az ember valamit kitartóan csinál, amit jónak tart, akkor lehet, hogy először kinevetik. Aztán lehet, hogy nem értik, hogy miért csinálja, később pedig azt kérdezik, hogy hogyan csinálja. Na most a nevetéstől eddig a hogyanig eljutni nyilván egyfajta út, ami sokszor fárasztó, sokszor nehéz, de én úgy gondolom, hogy ha az ember hitelesen, őszintén és kitartóan ezen végigbaktat, akkor ő maga is egy picit talán változik, de a környezete is változik abban, hogy elfogadja.
Én azt gondolom a mai társadalomban, hogyha ilyen egyéniségek vannak, magyarán, hogyha valaki valamiben különbözik a másiktól, nem feltétlenül jelent hátrányt, sőt az én szempontomból az előnyt jelent, hiszen a változatosságot szolgálja. Ez a másfajta szolgálat, ez miben nyilvánul meg?
Talán egy picit abban is, hogy az ember olyan dolgokat is megcsinál, amit nem szoktak meg. Mondok csak egy egyszerű hétköznapi példát. Ha egy egyházmegyés pap fölveszi a tornacipőjét és elmegy rohangálni, akkor az elején azért megmosolyognák. Oda-oda szólnak neki, hogy könnyebb így, mint gyalog, meg talán kergetik magát. De aztán egy idő után, amikor már fiatal gyerekek is ugyanezt csinálják, akkor rájönnek, hogy ebben azért van egyfajta példamutatás is. És hát nyilván ahány féle ember él a világon, annyi fajta út van a világon, tehát minden emberhez ugyanazon az úton nem lehet eljutni, és minden ember ugyanazon az úton nem lehet elvezetni, akár a másik felé, vagy Isten felé. De én úgy gondolom, hogy pont ezek a különbözőségek azok, amik nagyon szükségesek a mai világban. Az egyik, ha jól emlékszem, egy angol filozófus volt az, aki azt mondta, hogy a mai világnak szüksége van szent domonkosokra, hogy a pogányokat a kereszténységbe vezessék, de még nagyobb szükségük van Szent Ferencekre, aki a keresztényeket visszaveszelti a kereszténységbe. Na most én úgy gondolom, hogy amikor példákról van szó, vagy emberekről, akik példát adhatnak, akkor nem biztos, hogy ez vagy az a jó, vagy a jobb. Van akinek ez, van akinek az, de mind a két fajtánál fontos lenne, hogy az, amit csinál, azt hitelesen csinálja és következetesen. És ha így teszi, akkor lehet, hogy az elején mosolyognak rajta. De a végén talán megértik, elfogadják, és talán egy picit ki is tudják belőle venni azt, amit ő jónak tart, és amit át szeretett volna adni.
Fontosak az ilyen visszacsatolások?
Egy idő után igen. Igen, tehát megint nem én találtam ki, hogy egy csepp-dicsőség az valahol megedzi az akaratot, de én úgy gondolom, hogy minden embernek egy picit szüksége van arra, hogy amit ő maga jónak tart, és amit néha képes akkor is teljesíteni vagy követni, amikor a többiek azt nem úgy látják, de néha azért szüksége van arra, hogy legyen visszacsatolás, legyen valami fajta közösség körülötte többek, akik követik őt, akik megerősítik benne, hogy igen, még ha nehéz is, de amit teszel, az jó, és úgy jó, hogy csinálod.
Abban a helyzetben, amikor egyfajta elvárás van Tamás önnel szemben, abban a helyzetben képes-e olykor saját magát erősíteni, saját magára odafigyelni kellő mértékben? Van-e olyan pillanat, amikor önmagát erősítheti, vagy pedig azért a szolgálati idő az egy 24 órás lelki szolgálat? Szóval Tamás mennyiben tudja önmagát építeni akkor, amikor elvárások fogalmazódnak meg, kimondva kimondatlanul önnel szemben?
Nyilván az ember meg akar felelni az elvárásoknak, és ez természetes is, viszont azt is tudomásul kell venni, hogy minden áron nem lehet. Az is igaz, hogy 24 órás a szolgálat. Ezzel önmagában semmi probléma nincs, a baj azzal van, amikor az ember a 24 órájában nem tudja felépíteni a saját kis ritmusát. Szükség van mindenkinek egy kis privát időre, ezt valahol ki kell szakítani abból a 24 órából. Lehet, hogy valamikor a korai órákban, lehet, hogy a késői órákban, kinek milyen a bioritmusa, de valahol arra szüksége van, hogy önmagára is fordítson az ember időt, egy picit töltődjön is, mert hiszen adni is csak akkor tud, hogyha van miből. Ha ezt megvonja az ember önmagától, akkor egy ideig úgy gurul üresben, de aztán egy idő után meg fog állni, és elkezd visszafelé csúszni. Tehát én úgy gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy ezt a 24 órát, ami előttünk áll, lehet, hogy hosszabb időre nem is lehet, nem is szabad előre gondolkodni, de azt behozza úgy az ember, hogy jusson az adásra is, és a töltődésre is idő.
Próbatétel? Egy-egy külszolgálat? Mert hogy egészen más, erről már korábban is tett említés korábbi interjúban, egészen más, mint a hazai szolgálat, az teljesen bizonyos.
Nyilván próbatétel, de az embernek szüksége van próbatételekre. Az az ember, aki soha nem kerül próbatétel elé, akadályok elé, nem tudja megmérettetni önmagát, az valójában egyrészt nem fogja tudni, hogy kicsoda ő, mit tud ő, és gyakorlatilag a helyét sem fogja megtalálni a világban. Az az ember, aki próbatétel elé áll, az lehet, hogy elfárad. A fáradtság, a nehézség után fogja érezni, hogy na ezt is sikerült megcsinálnom, erre is képes vagyok, és egy idő után tudja értékelni pont az akadályok által a kevesebbet is. Az az ember, akinek látszólag teljesen simán megy az útja, nincsenek akadályok, nincsenek próbák, az az ember egy idő után a legnagyobb jóságot sem fogja tudni értékként kezelni. Van egy út, ami haladunk, amivel nyilván mindenkinek saját magának kell elszámolnia. Vannak akadályok, amiket le kell küzdeni, és az az ember, aki mindig csak hogy a távlatokban nézeget, a célokat figyeli, az el fog felejteni élni a jelenben. Inkább kikerüli az akadályokat, én inkább elmenekül előlük, pedig lehet, hogy az út az sokszor maga a cél. Lehet, hogy az az akadály, amit éppen le kell küzdeni, az az utolsó. Lehet, hogy az az ember, akivel éppen akkor, abban a pillanatban beszél az ember, az az utolsó, akivel az életben fog beszélni. És innentől kezdve én úgy gondolom, hogy sokszor az akadály az egyben egy lehetőség is. Egy lehetőség, amit most adatik, amivel talán egy kicsit küzdeni kell, de ami által önmaga az ember is jobbá válhat.
A beszélgetésünk elején említette, hogy nem egy sablonos gondolkodásmódot, életformát folytat. Éppen ezért vagyok kíváncsi arra, hogy akkor, amikor bizonyos problémákkal találkozik, katonák önhöz fordulnak, akkor ebben egészen bizonyos vagyok, hogy nem sablonválaszokat ad. Ha már próbatételnél tartottunk, ha nem egy hétköznapi kérdéssel fordulnak önhöz és a véleményét kéri, akkor valahogy írja már le, legyen szíves, hogy ezt hogyan dolgozza, hogyan készül föl rá, vagy egyáltalán kell-e ilyen esetben specializálódni egy-egy kérdéskörre, egy-egy felvetésre, egy-egy problémára.
Úgy gondolom, hogy a specializálódás egy picit mindig egyfajta egyszerűsödést is jelent. Tehát az embernek a speciális helyzetekben is meg kell találnia a lényeget. Egy Django emberről hallottam egyszer, azt mondta, hogy az a baj a mai világgal, hogy túl sok benne a fölösleg. Túl sok benne a sallang, túl sok bonyolítást teszünk bele abba, amit talán egy kicsit egyszerűbben is meg lehetne oldani. És visszatérve itt az eredeti kérdésre, hogy mit tud tanácsolni az ember. Én úgy gondolom, hogy pont a legbonyolultabb pillanatok, a legnehezebb pillanatok adnak lehetőséget arra, hogy az ember megtalálja a saját igazi lényegét. Tegye azt, amit tennie kell, aztán lesz, ami lehet. Sokszor ennél többet nem lehet tenni. A jelent kell megragadnia, ott kell tennie azt, amit tennie kell, és lehet, hogy sokszor ez olyan nehezen kezelhetőnek, nehezen végrehajthatónak látszik, de én úgy gondolom, hogy ha a legegyszerűbb pillanatokban a legegyszerűbb dolgokat végrehajtjuk, akkor a nagy egész is kikerekedik egy idő után. Ilyen válságos pillanatokban úgy szoktam ezt megfogalmazni, hogy amikor olyan keszekuszának tűnik minden körülöttünk, akkor picit úgy kell fölfogni, mintha egy nagy mozaikot, egy képet építenénk. És lehet, hogy már csak egy ilyen picike kis kődarab van a kezemben, egy színes apró kő, de ha azt az egyet a helyére fogom helyezni, akkor lehet a nap, mint a pici kövei előbb-utóbb meg fogják mutatni ezt a szép egész képet, ami az életünk. Ha egyet-egyet kihagyunk belőle, akkor igazándiból fokhias lesz ez a kép is, és elveszti az egész a szépségét.
Nádasi Alfonsz hadinaplóját a kezdetektől 2012-től adjuk közre itt a műsorban. Annak végére érve hallgatói kérésre újra kezdtük. Az egykori tábori lelkész naplóját Bőzsöny Ferenc olvassa ezúttal is föl.
Elindultunk. Egész jól mentünk, mikor a már ismert nehéz géppuska hangja csattant fel, persze megint az erdőből. Először nem mi ránk lőttek, de aztán a partizánok a mozdony víztartályába eresztettek kettőt. Nekünk kiadták, hogy álljunk fel az üléseken, mert általában fejmagasságra céloznak. Így legfeljebb a lábunk szárát éri a golyó. Komikus látvány nyújthattunk, de a halálfélelem a puskaropogáskor elvette a viháncoló kedvét is. 7 órára értünk Brestbe. Jön a parancs, benn maradni a vagonban. A parancsnok tehetetlenségének és önzésének példája volt a lefekvés. Először ő terült el keleti kényelemmel, még be is takartatta magát. A többit eheti a fene. Ha én cserkész parancsnok koromban valaha is így tettem volna, megérdemeltem volna, hogy kivágjanak. De előbb lesült volna a bőr a képemről a szégyentől, pedig ott mindig katonás, bajtársi, szociális szellemre neveltünk. Na most itt mindezt látom teljes megvalósulásában. A csicskás urak is elnyújtózkodtak. 4 nem fekhettünk le. A GH főnök, a patikus, a segédje és én a kályha körül széken kuporogtunk. Én pláne egy kofeli karosszékben, igaz, hogy 3 lába volt. Végre éjjel 2:30, amikor a mellettem levő kosár tetején is elfáradtam, a tulaj a parancsnok ide vagy oda. Hú, de rövid idő alatt megutáltam ezt a jellemtelen embert. Melléjed ültem. Mocorgott, de aztán elhallgatott.
A szerkesztőt Fodor Endrét hallották, az Interálma Caritas 14. évfolyamának 568. adásában. A Szentírásból a zsidókhoz írt levélből idézek, mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.